Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok. A bemondó Beslin Bettina főbb híreink először röviden. Ősszel lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök.
Múzeumok éjszakája. Országszerte 400 intézmény 3000 programmal várja a látogatókat.
Fokozódik a kánikula, hőségriasztás itthon és külföldön, van ahol 40 fok fölé is kúszhat a hőmérő higanyszála.
A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar. Főként északkeleten és a középső ország részben számíthatunk erre. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
Következnek a részletek. A szerkesztő Kubicsek István. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás. Közölte Magyar Péter az uniós tagországok vezetőinek kétnapos brüsszeli csúcs találkozóját követően. A miniszterelnök Brüsszelben azt mondta, a legfontosabb céljuk az volt, hogy az Európai Parlament rövid időn belül zárja le az eljárást. Barna Péter összeállítása.
Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Roberta Metsolával, az Európai Parlament néppárti elnökével tárgyalt. A találkozón a Magyarország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásáról is egyeztettek. Sikeres találkozón vagyunk túl az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával. Ezt írt a Magyar Péter a közösségi oldalán hangsúlyozva, egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni az előző kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt Magyarország ellen indított 7-es cikkelyes eljárást. Magyar Péter azt is közölte, meghívta Magyarországra Roberta Metsolát, és arról is megállapodtak, hogy ősszel beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. Az Európai Parlament elnöke is a közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről. Roberta Metsola kiemelte, bízik abban, hogy továbbra is együtt fognak dolgozni annak érdekében, hogy az emberek élete könnyebb, igazságosabb és biztonságosabb legyen. A 7-es cikkely szerinti eljárást még 2018-ban a Sargentini jelentés elfogadása után indította az Európai Parlament Magyarország ellen. A folyamat azért kezdődött, mert az Európai Unió szerint Magyarországon a jogállamot és a demokráciát érintő leépülés volt tapasztalható. Az eljárás akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethetett volna. A témát az Európai Tanácsban is rendre napirendre vették, és Magyarországnak többször be kellett számolnia a különböző elnökségeknek.
A legfontosabb célunk az volt, hogy az Európai Parlament rövid időn belül, záros határidőn belül zárja le a Magyarország ellen 8 éve indított 7-es cikkelyes eljárást.
Őszre lezárulhat a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről már pénteken beszélt a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter kiemelte, az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodás, és a közelmúltban benyújtott több mint 110 oldalas jogszabálycsomag.
Az ott vállalt antikorrupciós intézkedések, a kekvák megszüntetése, az integritáshatóság jogkörének az erősítése és sok más lépés is elegendő ahhoz, hogy ezt az eljárást lezárják, visszavonja tulajdonképpen ezt az eljárás indító határozatot az Európai Parlament, ezt el kell indítani valamikor jövő héten, és majd minden megy a maga útján, és hogyha minden klappol, akkor valamikor októberben, legkésőbb novemberben ezt az eljárást meg lehet szüntetni, ami egy jó hír, hogy ne kelljen mindig Magyarországnak a szégyenpadon ülnie, és különböző elnökségeknek beszámolni, ez fontos.
A századvég politikai elemzési igazgatója szerint a 7-es cikkely szerinti eljárás az elmúlt 8 évben eredménytelen volt.
Ez egy politikai nyomásgyakorlási eszköz Magyarországgal szemben.
Kiszeli Zoltán az M1-en arról beszélt, az ilyen eljárásokkal az Európai Parlament nem csak Magyarországgal, hanem Lengyelországgal szemben sem ért célt.
Látjuk, hogy nem volt eredményes, Lengyelországgal szemben sem volt eredményes korábban, és hát a 8 év volt 18-tól egészen a mostani választásig, ami eltelt, és itt sem ért el a parlament vagy Brüsszel érdemi eredményt.
Kiszeli Zoltán hozzátette, a magyar emberek többségének véleménye változatlan a migráció, Ukrajna és a szuverenitás kérdésében.
Bírálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump, amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktusban.
Az elnök arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hazugsággal vádolta őt. A vita azzal kezdődött, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, Giorgia Meloni a G7 csoport találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Ezt Meloni közleményében teljes kitalációnak minősítette. A vita nyomán az olasz külügyminiszter lemondta jövő heti amerikai útját.
Ismét civil áldozatai is vannak az orosz-ukrán légi csapásoknak. Moszkva, Herszont és Harkivot, Kijev pedig a Krím félszigetet támadta. Részletek Iván Csikatillától.
Civilek is meghaltak Harkivban, amikor a kelet-ukrajnai megye központot érte orosz támadás. Egy férfi személyautójába drón csapódott, egy másik helyi lakos holttestére pedig egy ház romjai alatt találtak rá a mentő alakulatok. A dél-ukrajnai Herszont is találat érte, ott egy ember életét vesztette, 30-an pedig megsebesültek. Az ukrán válaszcsapások ezúttal az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigetet célozták. Jelentős a kár a tavriai hőerőműben és a szevasztopoli kikötői hálózatban is. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arra figyelmeztette Alekszandr Lukasenko fehér orosz államfőt, hogy egy hetük van leszerelni az orosz drónok precíz irányítására szolgáló, fehér Oroszországban felállított jelátjátszó állomásokat. Máskülönben katonai erővel semmisítik meg azokat. Zelenszky elnök kiemelte. A fehér Oroszországgal határos északi részen főleg Csernyiv megyét érik naponta orosz dróncsapások. A találatok rendkívül pontosak a Minszk által jóvá hagyott jelátjátszók miatt.
A lengyel elnök visszavonta országa legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sas rendet Volodymyr Zelenszkijtől. Ennek oka, hogy az ukrán elnök úgy döntött, hogy a II. Világháborúban megalakult nacionalista ukrán felkelő hadsereg harcosairól nevezi el a hadserege egyik alakulatát.
A névadó szervezet 1943 és 45 között követett el etnikai tisztogatásokat a német megszállás alatt álló Nyugat-Ukrajnában, amely során több százezer lengyel halt meg. Kijev korábban azt hangoztatta, hogy a katonai egység nevének kiválasztása nem irányul Lengyelország ellen.
A miniszterelnök szerint az alkotmánybíróság tagjai tegnapi döntésükkel kimondták, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének távoznia kell. Magyar Péter azután szólalt meg, hogy a testület 7 tagja személyis érintettség miatt nem akart részt venni azon a tervezett ülésen, amelyen az államfő kezdeményezésére napirenden lett volna az alaptörvény módosítás kérdése. Ez érintette volna a köztársasági elnök helyzetét is. Sólyog Tamás tudomásul vette az alkotmánybírók döntését. Kara Barnabás és Mikia György összefoglalója.
Engedje meg, hogy ne előlegezzem meg, hogy melyik paragrafusát fogjuk a magyar alaptörvénynek módosítani, a szükséges módosításokat fogjuk elvégezni.
Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt 2 hónapban többször is lemondásra szólította fel Sólyog Tamást, mivel a köztársasági elnök hivatalában maradt, a kormányfő kijelentette, alkotmánymódosítással fogják eltávolítani a posztjáról. Az államfő először a Velencei Bizottsághoz, majd az Alkotmánybírósághoz fordult. Sólyog Tamás beadványában arra kérte a testületeket, hogy vizsgálják meg a közjogi méltóságok eltávolítását célzó alaptörvénymódosítások ügyét. Az Alkotmánybíróság jövő hétfőre napirendre is tűzte az indítványt, de péntekre kiderült, a testület 7 tagja személyes érintettség miatt nem akar részt venni a tervezett ülésen. Később több portál arról értesült, hogy további tagok is kizáradhatták volna magukat, ha Polt Péter nem veszi le napirendről az ügy tárgyalását. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a Sándor Palota a HVG megkeresésére. Hozzátették, a Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült információt megosztott a nyilvánossággal. Most, hogy a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének a pucs kísérlete elbukott, az érintettek egyetlen döntést hozhatnak, lemondanak, írta a közösségi oldalán Mellitei Barna Márton Tiszás képviselő. A pénteki volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja, reagált közleményében a Fidesz. Az ellenzéki párt azt írta, Szabó Marcell alkotmánybíró és Mellitei Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre a beadványt, a posztjukon maradhatnak. Magyar Péter Brüsszelben arról beszélt, Sólyog Tamás közjogi válságba sodorta Magyarországot. A miniszterelnök ezért kijelentette, az államfőnek távoznia kell.
Fellázadt az Alkotmánybíróság a magyar köztársaság elnök ellen. Én azt gondolom, hogy itt a vége a történetnek. Tehát ha eddig nem lett volna közjogi válság, és eddig nem kellett volna lemondani, le kellett volna, de ha eddig nem kellett volna lemondania Sólyog Tamásnak, akkor ma
szerintem ő is érzi haladéktalanul távozni. Egy teljesen példátlan, ami történt.
Később a kormányfő egy videót is megosztott a közösségi oldalán, ahol arról beszélt, az alkotmánybíróság tagjai nemet mondtak Súlyog Tamás alkotmányos puccs kísérletére, és egyértelműen Selyem Zsinort küldtek neki.
Pontosan tudnia kellett volna, hogy az alkotmánybíróság nem politikai menedékhely a bukott rendszer közjogi vezetői számára, még akkor sem, ha Polt Péter vezeti azt. Mégis megpróbálta felhasználni arra, hogy saját magát védje. Súlyog Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
A miniszterelnök szerint Súlyog Tamás mellett Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének is távoznia kell.
A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását kezdeményezte a Tisza egyik képviselője. Szabó Tibor törvényjavaslata szerint a jövőben a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell majd alapul venni. Megszűnne viszont a polgármesterek havi költségtérítése, és csökkenne a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Az indoklásban a politikus nemzetgazdasági érdekekre, illetve a közpénzekkel való takarékos gazdálkodásra hivatkozik. Császár Attila összeállítása.
Reformjavaslatokkal érkezett a főpolgármester és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöksége a vidék és településfejlesztési miniszterhez június elején. A találkozót követően Lőrinc Viktória közleményében szorosabb együttműködésről írt, majd folyamatos párbeszédet ígérte a polgármestereknek. Gémesi György, a MÖSZ elnöke akkor azt mondta, konkrét kérdésekről a hónap végén egyeztetnek majd, ezért a településvezetők fizetésének esetleges csökkentéséről sem esett szó.
Arra kaptunk ígéretet, hogy a hónap, június hónap második felében egy formális egyeztetés lesz az a kormány és az önkormánytól között.
Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság tiszás elnöke ugyanakkor már pénteken benyújtotta a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök díjazását szabályainak módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. A rendelkezéssel a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkereset szintjén fagyasztanák be a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármesterei, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei, valamint a polgármesterek illetményét. Csökkenne a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökére vonatkozó illetményi szorzószám, és megszüntetnék több önkormányzati vezetőt, havi költségtérítését is. A kezdeményezés célja, hogy júliustól ne emelkedjenek automatikusan a juttatások. Magyar Péter pénteken Brüsszelben az uniós csúcs találkozó után tartott sajtótájékoztatón is megerősítette, hogy befagyasztják a polgármesterek fizetését, és elveszik tőlük a számla nélküli költségtérítéseket.
Befagyasztjuk a 25-ös szinten a polgármesterek és alpolgármesterek fizetését törvényi erővel.
A polgármesteri fizetések csökkentésével kapcsolatos korábbi tervre politikai oldaltól függetlenül tiltakozással reagált számos városvezető, köztük Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely első embere, valamint Lengyel Róbert, Siófok baloldali polgármestere is.
Hogyha a polgármesterek bérét lenyomják, akkor itt mindenki rosszabbul fog keresni.
Álláspontjuk szerint az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség. A miniszterelnök már május végén egy interjúban is arról beszélt, hogy jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az önkormányzati képviselők és a polgármesterek fizetése. A hónatják alapilletményére vonatkozó törvényjavaslatot az országgyűlés meg is szavazta.
Véget ért a tanév, megkezdődött a vakáció, de az oktatási tárca nyáron is folytatja az egyeztetéseket a szakmai szervezetekkel. Szeptemberig változhatnak a sztrájk szabályok és a tankerületek, illetve az igazgatók közötti hatáskör megosztás is átalakulhat. Bácskai Judit beszámolója.
A tanév végével nem értek véget a feladatok. A tanároknak ilyenkor rengeteg az adminisztrációja. Hamarosan azonban csökkenhetnek ezek a terhek, hiszen szeptembertől már nem lesz teljesítményértékelő rendszer, erről döntött az új kormány. Szerintük az nem ad valós képet a teljesítményről, és nem támogatja a szakmai fejlődést. Ezzel a tanárok is egyetértenek.
Lukács Lajos, a Bányai Júlia gimnázium igazgatója.
Egy osztályfőnök az osztályának szervezzen programot, egy tanár szervezzen szakmai programot, egy fizikatanár, ha lehetősége van, vigye el a gyerekeket Paksra, és ne a teljesítményértékelés miatt.
A pedagógusok szerint velük és a szülőkkel is párbeszéd kellene ahhoz, hogy az új oktatási rendszer jól működjön.
Iskola, gyermek, szülő, ennél a háromszög nélkül nem tudjuk igazán hatékonyan megoldani az oktatást. Ebbe várnék fejleményeket, ebbe várnék különböző állásfoglalásokat.
Mondta a Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskola igazgatója, Baranya István. A pedagógusok szakszervezete szerint a legnagyobb probléma továbbra is a bérezés, hiszen a fizetések még jóval elmaradnak az uniós átlagtól. Ezért azt javasolják a tárcának, hogy az asszisztensek és a dajkák bére is emelkedjen. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
Egyeztetés alatt van az uniós források felhasználása tekintetében a pedagógusok béremelésére vonatkozó kormányjavaslat. Ugye itt a diplomás átlagkeresetek 80%-át kell elérni a pedagógusok átlagkeresetének. A KSH márciusi adatai szerint csak a 78,8%-át értük el, tehát ezt korrigálni kell a kormánynak.
Az oktatási tárca munkája sem áll le a nyáron. A kormányzat már most több javaslatot benyújtott, például a tankerületekre vonatkozó fejlesztéseket, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő.
A cél, hogy a tankerületi fenntartású iskolák igazgatói újra érdemi gazdasági és munkáltatói jogköröket kapjanak. Az iskolák gazdasági önállósága növekedjen és helyreálljanak a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogai.
Közben a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet és társadalmi egyeztetésre bocsátotta. A javaslat eltörölni azokat a szabályokat, amelyek a köznevelésben dolgozók sztrájkjogát korlátozta. Emellett szélesítenék az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit, és megszűnhet az a szabály is, amely alapján a szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni.
Az integrált oktatás mellett tüntettek pedagógusok péntek délután a Kossuth téren.
A felszólalók szerint a magyar oktatási rendszer nem tud mit kezdeni a mássággal. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a magyar oktatás nem ismeri fel a tanulási különbségeket. Szerintük ezzel gyerekeket zárnak ki a magasabb szintű tudás megszerzéséből, mondta el Veres Álb Anita, szociális munkás, szociális és gyermekvédelmi szakember.
Elég lenne szeretni azt a gyereket, megértéssel, empátiával közelíteni hozzá, és partnernek tekinteni a szüleit, aki tud adni egy használati utasítást ahhoz a gyerekhez, de hogy ez a része ugyanúgy hiányzik, mint a fejlesztések.
3:41. Adásunkban elmondtuk, hogy ősszel lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondjuk, hogy országszerte 400 intézmény 3000 programmal várja a látogatókat, ugyanis ma van a múzeumok éjszakája, és hamarosan beszámolunk arról, hogy fokozódik a kánikula hőség, riasztás van itthon és külföldön is.
Déli krónika.
A Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés rendezéséről is tárgyalt Brüsszelben a miniszterelnök.
Magyar Péter hangsúlyozta, valódi vizsgálatot sürgetett az osztrák kancellárnál, amely Ausztria felelősségére és Magyarország kártalanítására is kiterjed.
Jártam Bécsben pár hete hivatalos állami látogatáson, és akkor abban maradtunk, hogy az azbeszt szennyezés miatt létrehozunk egy kétoldalú munkacsoportot osztrák-magyar részvétellel, ami azon fog dolgozni, hogy egyrészt megállapítsa, hogy pontosan mekkora a kár, hány ember egészségét veszélyezteti a jelenlegi helyzet, hogy alakult ez ki, milyen szabályozási, hatósági anomáliák vezethettek ehhez, ki a felelős és ki fogja állni a cehket. Elmondtam a kancellár úrnak, hogy nem látom egyelőre azt a sebességű haladást, ami elvárható egy ilyen esetben, ami ennyi embert érint.
Összeomlott a turizmus Parajdon a tavalyi sóbánya katasztrófa óta, számolt be a Kossuth Rádiónak a székelyföldi település polgármestere.
Nyágrus László hangsúlyozta, a látogatók száma több mint 90%-kal esett vissza az elmúlt egy évben, ezért egyre több panziót, vendéglőt, boltot zárnak be, és azt sem tudják, hogy újra nyithat-e valaha a tavaly májusi vízbetörés után lezárt gyógyászati központ.
Minden családot érintett, és akit nem érintett, az a közeljövőben érezni fogja sajnos ennek a hatását. Az Magyarországtól nem várjuk el azt, hogy új sóbányát létesítsenek, ha a közösségen tudnak segíteni. Mondhatni, hogy a turizmusba egy kis téglát is be tudnak tenni, az a közösségnek mindenféleképpen jó.
Teljes változáson megy át a Városliget, erről beszélt Vitézi Dávid miniszter csütörtökön. Zöldítik és autómentesítik a területet, és átalakítják a Hősök terét is. A főpolgármester az M1 kérdésére üdvözölte a kormány döntését, ugyanakkor kijelentette a Városliget a városé kell, hogy legyen. A parkosítás legkorábban tavasszal kezdődhet. Páfai Csikós szállítása.
A hónap végén nyílik meg a Városligetben az új ifjúsági szabadidőközpont. Az egykori Petőfi csarnok épületében. Itt majd informál...
1985-ben nyílt meg az új ifjúsági szabadidőközpont, ami a Petőfi csarnokban kapott helyet. Az épület korábban a Nemzetközi Vásár egyik pavilonjaként működött, majd koncerthelyszínné alakult. 3 évtizeden át azonban nem újították fel, így az állapota leromlott. 2017-ben el is bontották. A tervek szerint az új nemzeti galériát építették volna fel itt, de ez sosem valósult meg. A Városliget egy része ezért most is tele van grafitis kordonokkal. Hasonló sorsra jutott a régi közlekedési múzeum is. Az építési területénél is tele vannak firkákkal a falak. Bár az előző kormány azt állította, hogy torzókat nem hagy, a Városligetben mégis ez történt, így látja Vitézi Dávid.
A kormány ezt a helyzetet nem tartja elfogadhatónak.
A közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a lekordonozott területeken a kormány közparkot alakít ki.
Óriási zöld felület hiány van Budapesten. Fontos az, hogy bővítsük a közparkokat. A Városliget az ország legrégebbi és egyébként világszintű jelentősége bíró történeti közparkja, ahol azt gondoljuk, hogy minden olyan területet, amit vissza lehet nyerni a zöld felületek fejlesztésére, azt vissza is kell nyerni.
Az Orbán kormány idején jött létre a Városligetben a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum is. A terület egy nagy részét fel is újították. Vitézi Dávid azonban most azt mondta, felülvizsgálják a korábbi kormány Városligettel kapcsolatos döntéseit, mert nem akarják, hogy további épületek épüljenek oda. A Városligeten átmenő autóforgalmat is kiterelnék, hogy az M3-as autópálya bevezető szakaszáról érkező autók ne vágják ketté a ligetet. A fejlesztés a Hősök terét is érintené, a műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum előtti aszfaltozott területeket is zöldítenék, és minőségi köztérré alakítanák. Vitézi Dávid azt mondta, a beruházásokat a közlekedési és beruházási minisztérium kezeli majd, de a munkálatok során együttműködnek Zuglóval és a fővárossal is. A főpolgármester üdvözli a kormány döntését.
Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a lebontott épületek helyét parkosítani kell.
Karácsony Gergely ugyanakkor leszögezte, hogy a Városliget a városé kell, hogy legyen. Szerinte ez akkor valósulhat meg, ha Budapest és az ország is rendezni tudja a pénzügyi helyzetét.
Alapvető politikai szándékban egyetértünk, ebben nem látok feszültséget. Nyilván az ütemezés, illetve hát az a helyzet, hogy a központi költségvetés nagyon rossz állapotban van, ez nyilván a politikai jó akaratot azért némileg korlátozza, de én biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni a megoldást.
A Városliget parkosítási munkálatai legkorábban jövő tavasszal kezdődhetnek meg.
Országszerte csaknem 400 intézmény 3000 programmal várja az érdeklődőket ma a múzeumok éjszakáján. Lesznek tárlatvezetések, koncertek, filmvetítések, interaktív események, valamint családi és gyermekprogramok. A rendezvény kiemelt helyszíne ezúttal Sopron, a központi téma pedig a gasztronómia lesz. Élés Anna összeállítása.
A 24. múzeumok éjszakája 2026. június 20-án egyben annak a bejelentésnek is tere és lehetősége, hogy véget vetünk több mint egy évtizede tartó éjszakának, ami a kultúrát és a múzeumokat is ellepte és magába foglalta.
Mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a 9 éve bezárt Iparművészeti Múzeumban, ahol megnyitotta az idei programsorozatot. Tarzoltán hangsúlyozta, vissza kell adni a kisajátított múzeumokat a nemzetnek. A tárcavezető a kormány kulturális területen megfogalmazott céljairól is beszélt. Felújítják az Iparművészeti Múzeumot, kezdeményezik a közgyűjteményekben őrzött nemzeti kulturális javak elidegenítésének tilalmát. Emellett a kulturális szféra dolgozóinak megbecsülését, bérük rendezését is hangsúlyozta.
Már dolgozunk ezek mellett azon a törvénymódosításon is, amely lehetővé teszi a kicsinyes hatalmi érdekek miatt létrehozott, és akkor itt mondok egy betűszót, MNKK megszüntetését, és ezáltal helyreállítja az abba korábban beterelt intézmények függetlenségét. Megszüntetjük a közgyűjteményi területet is érintő központi kommunikációs korlátozást. A jövőben ezért minden intézmény saját hatáskörében dönthet kommunikációját, és üzenetéről.
Tar Zoltán azt is mondta, a múzeumok éjszakája olyan esemény, amellyel Magyarország azt is bizonyítja, hogy része egy nagyobb európai kulturális közösségnek.
Mi mindenkit várunk, aki csak jön.
Hívta fel a figyelmet az idei rendezvénysorozat kiemelt helyszínén, Sopronban Tóth Imre múzeum igazgató.
Kis László Csillarász lesz az előadónk, kávékultúrától a borkultúrán át a vendéglátásnak a hagyományai és kultúrái. Ezek mind vagy előadásban, vagy kóstoló formájában, vagy vegyes formában előfordulnak.
A Szentendrei Szabadtéri Múzeum is csatlakozik az országos központi tematikához, ami idén a gasztronómia, mondta Lengyel Emese, az intézmény rendezvény szervezője.
Ízekbe zárt történetek, hogy egészen különleges programokkal készültünk mi is, rengeteg koncert, élő történelemjáték, kézműves és játékhelyszínek, nagyon különleges tárlatvezetések, fényfestés lesz nálunk a Szentendrei Skanzenben.
A Kossuth Rádióban is kiemelt téma a múzeumok éjszakája. Este 8 és 10 óra között élő műsorban kísérhetik figyelemmel az esemény programjait.
Megnyílt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öveket becsatolni című közlekedésbiztonsági kiállítása Budapesten az északi járműjavítóban. A múzeumok éjszakájához kapcsolódóan megrendezett eseményen Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is részt vett.
A kormányfő a megnyitón a kulturális örökség bemutatásának és a közlekedés szerepének fontosságáról beszélt.
Ilyenkor több mint 300 múzeum, kulturális színhely és a hozzájuk kapcsolódó tudományok mutatják meg több százezer honfitársunknak vidéken és a fővárosban azt, hogy mire képesek a kulturális kincseinket, a közös tudásunkat, tudástárunkat. Külön öröm számomra, hogy a közlekedés ügye mostantól pár hete olyan vezető kezében van, aki ma is tanúsíthatom, őszinte érdeklődéssel és lelkesedéssel fordul a közlekedés története, és reméljük, hogy a jövője felé is. Biztos vagyok benne, hogy Vitézi Dávid a magyar közlekedés talán legnagyobb rajongója, így minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel és élménnyel, jó élménnyel találkozhat majd Magyarország, amely közelebb hozza ezt a különleges világot a családokhoz és a fiatalokhoz, és hogy az ő vezetésével a magyar közlekedés is valóban végre új rendületet kaphat.
Érvénybe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál, a legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volán buszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén.
A Tópart Express a Katica interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, illetve Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezen kívül idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok.
Olimpikonokkal, közösségi futással és sportági bemutatókkal várják az érdeklődőket a Városligetben megrendezett olimpia napján.
A Magyar Olimpiai Bizottság ingyenes rendezvényén pályára lép az olimpikonok All-Star kosárlabda csapata, emellett fitnessedzések, vetélkedők és kerekasztal beszélgetések is szerepelnek a programok között, mondta a szervezet főtitkára. Fábián László hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet az olimpiai értékek és az egészséges életmód fontosságára. Az olimpia napját világszerte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. júniusi megalakulására emlékezve rendezik meg.
Sok olyan dolog van, amit a sporton keresztül, az olimpizmuson keresztül megismertünk, az egymás tisztelete az országok között. Ugyan versengés van, de mégis az egyes országok erényeit, az adott sportoló tudását el kell, hogy ismerjük, és hogyha jobb, akkor ugye azon dolgozunk, hogy mi is megpróbáljunk ugyanolyan jók lenni. És ez hétköznapokban mindenkivel előfordulhat, akár a munkahelyen, akár a sportpályákon, és szerintem ez fontos, hogy a gyerekek ezekkel megismerkedjenek.
Megérkezett az első komolyabb hőhullám Magyarországra, ma is 35 fok fölött lehet a csúcshőmérséklet, ezért másodfokú riasztást rendeltek el. A hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A vidéki nagyvárosokban és a fővárosban is több helyen párakapukat, ivókutakat helyeztek el. Részletek Brieska Dánieltől.
Tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi közép hőmérsékletet is megemeli.
Közölte az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére keddéj félig. Súlyos panaszokat, napszúrást és akár életveszélyes hőgutát is okozhat a hőség, erre figyelmeztetnek a szakemberek. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, a kisgyerekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti.
Hatalmas a hőség itt Pécs.
A rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem.
Mindenki próbál egy kicsit valahogyan hűsíteni magán, akár a párakapuval, akár valamit inni, vagy akár csak behúzódni az árnyékba.
Mondta Baranyi Bence, pécsi tudósító. Zalaegerszegen lajtos kocsiból is ihatnak vizet a forróságban a járókelők.
A belvárosban most egy rendezvény zajlik, ezért az Alavíz ZRT a lajtos kocsit kihelyezte ide a dísztér központjába. Ebből a kocsiból egyébként több is rendelkezésre áll.
Tudósított Mezei Orsolya.
Itt a nyár, itt a forróság, ami...
Budapest forgalmas közterületein, például a Deák téren párakapuknál lehet hűsölni, a sűrűn lakott részeken pedig pár száz méterenként ivókutak is vannak, hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester.
A Budapest Go applikáción egész pontosan meg tudod nézni, hogy hol van a hozzád legközelebb lévő ivókút. Igyátok a csúcsminőségi budapesti ivóvizet, és vigyázzatok magatokra a nyári napokon.
A hőségriasztás miatt vizet oszt a MÁV csoport is. Az utasok 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet kaphatnak a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson.
A legforróbb napok most jönnek, és
akár 37 fok is lehet, hangsúlyozta a Fejős Ádám meteorológus, tartós kánikulára kell számítani.
A hajnali órákban sem esik vissza érdemben annyira a hőmérséklet, hogy pihentető lehessen az alvás, gondolok itt például a 22-23 fokos hőmérsékleti minimum mumokra, amik kiemelten extrém trópusi éjszakát is eredményezhetnek. Ki van adva a figyelmeztetés a magas napi középhőmérséklete, ez 25 fokos, tehát középhőmérsékletet jelent.
Fejős Ádám ugyanakkor hangsúlyozta, fokozódik majd a füllettség, ma ugyanis főleg a Dunától keletre, vasárnap pedig már szinte bárhol az országban kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadással, jégesővel, többfelé 30 mm csapadék is hullhat rövid idő alatt.
Tovább tombol az extrém hőhullám Európa szerte, a tikkasztó akár 40 fokot is elérő forróság az embereket és az állatokat is megviseli. Németországban a folyópartokon keresnek menedéket a helyiek, de az állatkertek lakói is extra törődést igényelnek. Franciaországban a hőségriasztás miatt még az érettségi vizsgákat is el kellett halasztani, a spanyol fővárosban pedig hivatalos klímamenedékké nyilvánították a légkondicionált piacokat. Buka Bence és Miki a György összeállítása.
A Németországot folytogató 35 fokos kánikul az állatokat sem kíméli. Az állatkerti gondozók azt mondják, minden állat máshogy viseli a szélsőséges körülményeket. A madarak például kifekszenek a napra és porfürdőt vesznek, a pingvinek pedig szívesen mennek a vízbe hűsölni. Sok állatnak, például az orángutánoknak is a szokásosnál több innivalót adunk, fogalmazott az állatkert szóvivője. A Bajor fővárosban eközben napozók lepték el az Izár folyó partját. Mások a vízben úszva próbálnak menekülni a nyári hőség elől. Próbálom védeni magam, és igyekszem minél hamarabb árnyékba húzódni, vélte egy müncheni nő. Franciaországban is extrém hőség tombol. A megyék mintegy felére kiterjesztették a hőségriasztást. Több kulturális és sportrendezvényt töröltek, máshol egy héttel elhalasztották az érettségi vizsgákat. A kánikula csúcspontja hétfőre várható, akár 40 Celsius fokos maximumokkal. A spanyol fővárosban eközben a légkondicionált fedett piacok lettek a legnépszerűbb találkozóhelyek. A hőség miatt megugrott a ventilátor és klímaeladások száma. Voltak boltok, ahol az elmúlt héten megtízszereződtek az eladások.
Olaszországban a rendkívüli hőhullám miatt a legmagasabb fokozatú riasztást adták ki több nagyvárosban. Az alpesi Bolzánóban és Firenzében akár 40 fok is lehet. Róma, Sárközi Júlia.
Napról napra erősödik a hőség az olaszországi városokban. A legmagasabb fokozatú vörös színű riasztást rendelte el az olasz egészségügyi minisztérium az északi Bolzánó városában, Bressában, Milánóban, Torinóban, Bolognában, Firenzében és az Adriai-parti Pescárában. Rendkívüli forróságot jeleztek Sardinia szigetén is, és közepes riasztás lépett életbe Rómában, Triestben, Velencében, Veronában, valamint a szicíliai Catániában és Palermóban. 6-8 fokkal van melegebb az ilyenkor megszokotthoz képest. Az Alpok hegyeiben egyenesen 10 fokkal mérnek többet. Az orosz egészségügyi tárca arra szólított fel, hogy gyerekek, betegek, idősek ne tartózkodjanak a napon. A déli órákban tilos a szabad téren végzett fizikai munka is. A hőhullám egészen június végéig eltarthat, de heves viharok kísérik elsősorban a Poalföldön.
Tűz ütött ki egy luxus szállodában a Dominikai Köztársaságban, egy ember meghalt.
A hatóságok szerint csaknem 1700 vendéget kellett kimenekíteni, a lángok pedig szinte teljesen megsemmisítették az épületet. A Dominikai Katasztrófavédelem közölte, az áldozat egy olasz turista, aki füstmérgezésben vesztette életét. A tűzokát vizsgálják, annyit azonban már tudni, hogy a lángok azért terjedhettek olyan gyorsan, mert az épület tetőszerkezetének egy része nádból készült.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint sokan indultak a Balatonra, telítettek a sávok az M7-es autópályán, már az M1-es, M7-es elválástól lelassul a forgalom. Török Bálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Torlódásra kell készülni az M0-ás M6-os csomópontjában is. Az M6-osra lehajtva a 14-es és a 20-as kilométer között terelésben kell autózni, ezért lassul le a forgalom az M0-ás és Érd észak kihajtó között. Szolnokon a Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt a Hungária körúton az Árpád híd felé a Magyaródi útnál nem járható a külső sáv. Lezárták a 11. kerületben a Neszmély utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert tart a vízvezeték javítása. A 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
És ahogy az már az előzőekben elhangzott, marad a 31-36 fokos kánikula, de több helyen lesz zápor, zivatar. Fejős Ádám meteorológus mondja a részleteket. Szervusz Ádám!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! A hőség egyébként egy kicsit tovább fokozódik majd a vasárnap. Ma helyenként az ország északi-északkeleti részein, majd később egyre több felé, kelet, délkelet és dél Magyarországon fordulnak elő záporok, zivatarok. A legveszélyesebb kísérő jelenség a villámlás, illetve szélrohamok lehetnek, de a holnapi zivatarok már intenzívebbé válhatnak. A csapadék gócok hajnalra zömmel lecsengenek, elvétve lehetnek futózáporok éjszaka és hajnalban. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke döntően 16-21 fok között várható, a tópartokon melegebb, még a völgyekben ennél hidegebb lehet. Aztán vasárnap a nap első felében a déli órákig bezárólag körülbelül marad az eseménytelenebb, hasonlóan a hajnali órákhoz az eseménytelenebb időjárás, aztán déltől kezdve ismét északkeleten, majd közép- és kelet-Magyarországon, a Dél-Dunántúl az esti órákban is záporok, zivatarok kialakulása várható, és ezeket a csapadékrendszereket már felhőszakadás is kísérheti, tehát akár rövid idő alatt több 10 mm, néhol 30 mm csapadék jellemezheti. Legfeljebb 37 fok várható vasárnap lesz a hét legmelegebb napja. Nagy lehűlést nem hoznak ezek a csapadékrendszerek, átmeneti felfrissülést követően inkább füllet. Hétfőn is lehetnek lokális záporok, zivatarok, majd keddtől kezdve szárazabbra fordul időjárásunk, és visszatér a strandidő a jövő hét közepén, illetve annak második felében újra 36-37 fok jöhet.
Köszönjük szépen, kedves hallgatóink! A déli krónika ezzel véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az Egyesült Államok együttese is továbbjutott a labdarúgó VB-n. Törökország és Haiti viszont búcsúzik a csoportkör után. negyedik helyen végzett a női karcsapat az EB-n. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában, Philadelphiában, magyar idő szerint ma hajnalban 3-0-ra legyőzte Haitit. Ezzel a karibi együttes már biztosan búcsúzik a csoportkör után. A Brazília-Haiti találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
Egyfajta bátor labdabirtoklásra törekedett Haiti. Az első negyed óra után úgy tűnt, hogy felvállalják a támadójátékot, és nem a kis csapatok által megszokott védekező defenzív játék lesz a saját védőharmadukba visszahúzódva. Ugye 3-0 lett a mérkőzés, de Haiti játékát ez a feljebb tolt védekezés és a bátor labdabirtoklás jellemezte, de nagyon-nagyon sok pontatlanság volt a játékukban. A brazil válogatott az első mérkőzéssel ellentétben sokkal, de sokkal jobban működött, főleg a labdabirtoklásnál. Nagyon mozgékony, dinamikus játékot nyújtottak, sok volt a forgatás, sok volt a klasszikus, brazilos, úgymond kombinatív játék, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első mérkőzéshez képest jóval labdabiztosabbak is voltak, és nagyon-nagyon sok mélységindulást követtek el, főleg a támadók, ami hiányzott a Marokkó elleni találkozóból a támadójátékuk részéről. Ebből volt mind a három gól, különösen a harmadik volt tetszetős, amikor beindították Viniciust, de a második gólnál is egy középes labdaszerzés után Viniciust indították a szélén, és utána Mateusz Kunya fejezte be az akciót. Az első gól pedig Vinicius lövése utáni kipattanóból született, szintén Mateusz Kunya részéről. Tehát alapjául ezt a két labdarúgót lehet kiemelni a brazil támadójátékban. Ami még feltűnő volt a dinamikus és magas ritmusú játékon kívül, hogy nagyon gyorsan zárt vissza védekezésbe a brazil válogatott. Tehát alapjában véve feltételezhetjük, hogy egy domináns támadójátékból sebezhetők lettek volna kontratámadások által, de nem, nagyon-nagyon fegyelmezetten és dinamikusan visszazártak. Tehát ez a brazil válogatott most a Haiti elleni mérkőzésen sokkal, de sokkal jobban működött, mint legutóbb Marokkó ellen. Ez adott esetben biztató lehet a jövőre nézve is, illetve nagyon dinamikusan, frissen mozogtak a játékosaik, tehát abszolút mértékben megérdemelték a 3-0-as győzelmet.
A siker után pedig a brazil válogatott középpályása Casemiro így nyilatkozott.
A győzelmen túl azt tetszett a legjobban, hogy a csapat az első perctől kezdve az utolsóig végig fegyelmezett volt. Nagyon jó meccset játszottunk. Tudjuk, hogy a világbajnokságon nincs könnyű mérkőzés, láttunk meglepő döntetleneket, és azt is, hogy nagyon erős csapatok kaptak ki. Úgy érzem, az első meccs miatti feszültséget mostanra sikerült magunk mögött hagynunk. Ezúttal jól játszottunk, felszabadultan, de persze tudjuk, hogy még mindig rengeteget kell fejlődnünk.
Szintén a C csoportban nagy lépést tett a továbbjutás felé Marokkó is. Az afrikai csapat Skóciát győzte le 1-0 Bostonban. A győztes gólt a 70. másodpercben Ismail Saibari szerezte, aki az első mérkőzésen a brazilok ellen is eredményes volt. Most az Eindhoven játékosát hallják.
Mindannyiunk szem előtt egy cél lebeg, ugyanarról álmodunk. Szeretnénk minél tovább jutni ezen a világbajnokságon. A pályán kívül is összetartunk, mint egy igazi család. Örülök a gólomnak, de a legfontosabb az, hogy nyertünk, és szeretnénk az utolsó mérkőzésünkön is győzni.
Második mérkőzését is megnyerte a VB-n a társházigazda Egyesült Államok csapata. A D csoportban az amerikai válogatott ugyanis 2-0-ra verte Ausztráliát Seattle-ben, és ezzel már 32 közé jutott. Mauricio Pochettino, az amerikaiak szövetségi kapitánya, elégedett volt a látottakkal.
Ismét egy nagyszerű mérkőzést játszottunk, és az első félidőben nagyon jól teljesített a csapat. Egy erős ellenféllel szemben tudtuk irányítani a játékot. Októberben nehezen, de legyőztük az ausztrálokat. Akkor tudtam, hogy ez a meccs is nehéz lesz, szóval örülök, hogy nyertünk.
Most pedig következzen a Veszces csapat szövetségi kapitánya, az ausztrálokat irányító Tony Popovic.
Talán a mérkőzéssel járó nyomással nem tudtunk megbirkózni. Lomhán és nehézkesen mozogtunk az első félidőben. Az amerikaiak sokkal gyorsabban és agresszívebben játszottak. Minden párharcot megnyertek. A lepattanókra ők értek oda először, amiből kaptunk két elkerülhető gólt. Gyakorlatilag egy félidőnyi rossz játékra ráment az egész mérkőzésünk. Ezt ezen a szinten nem lehet megengedni. A második játék részben mutatott hozzáállásunk viszont nagyon tetszett. Erre építhetünk az utolsó csoportmeccsen.
A négyes másik mérkőzésén Santa Clarában Paraguay egy fél időt emberhátrányban játszva 1-0-ra nyert Törökország ellen. A török együttes meglepetéseit már biztosan nem juthat tovább csoportjából. Arda Güler, a Real Madrid fiatal tehetsége, szomorúan értékelt az újabb vereség után, de már előre is tekintett nyilatkozatában.
Rendkívül sajnálom az egészet, bocsánatot kérek a török emberektől. Kínos ez az eredmény, és a jövőben mindent megteszek majd ennek a feletetéséért. Keményen próbálkoztunk, de semmi sem sikerült. Gólokat kellett volna lőnünk, és meg kellett volna nyernünk ezeket a meccseket. Végtelenül szomorúak vagyunk, mindenki sír az öltözőben. A következő tornákon mindent megteszünk azért, hogy javítsunk.
A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Hollandia Svédországgal, míg 22 órától Németország Elefántcsontparttal csap össze. Holnap hajnali 2 órától Ecuador, Curaçao, míg 6 órától Tunézia, Japán mérkőzést rendeznek majd. A svédek az első meccsükön 5-1-re legyőzték Tunéziát. Csongvai Áron, aki Svédországban az AIK Stockholm együttesében játszik, így várja a svéd-holland mérkőzést. A kétszeres magyar válogatott középpályást Szabó Bence hívta fel telefonon.
Mindenki abban reménykedett, amit itt beszéltem a többiekkel, itt a svéd csapattársaimmal, hogy azért Tunéziát sikerül majd megverniük, és akkor utána két nehezebb mérkőzésen meg majd eldől, hogy esetleg tovább tudnak-e jutni a csoportból. De szerintem azért egy ekkora szintű, ilyen magabiztos győzelemre még ők se számítottak. Azért szerintem ez egy ilyen igazán önbizalmat adó győzelem volt, ami így a későbbiekre nagy előnyük lehet. Szóval tényleg nagyon nagy öröm volt számukra, meg kicsit úgy éreztem, hogy ez az ilyen nagyon magabiztos győzelem egy kicsit talán meg is lette őket, de azért abba bíztak bőven, hogy van olyan erős csapatuk, hogy azért Tunéziát le tudják győzni, és akkor most jönnek majd a igazán érdekesebb mérkőzések. Most kíváncsian várom, hogy hogyan tudják folytatni.
Hát igen, a folytatás Hollandia ellen, egy európai rivális ellen. Te mi az, amit vársz ettől, meg a csapattársaid mit várnak?
Én úgy érzem, hogy most ugye ez a nagy győzelem az első meccsen azért egy önbizalmat adhat a svéd válogatottnak. Attól függetlenül, hogy természetesen azért Hollandia ellen játszanak, akik hát nem is a végső győzelemre nagy esélyesek, de azért mégiscsak egy nagyon erős válogatottuk van. De most így ők ugye x-eltek az első mérkőzésen, kicsit nagyobb önbizalommal mehetnek bele a svédek. Itt nagyon várják az emberek a mérkőzést, és bíznak abba, hogy tudnak elérni valamilyen eredményt.
A svédek tehát ma magyar idő szerint 19 órától a hollandokkal csapnak majd össze. Ronald Koeman, a hollandok szövetség kapitánya, szerint a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeresre és Alexander Isakra külön oda kell majd figyelniük.
Kiváló játékosok, de nem félünk tőlük. Nagyon jól teljesítettek a tunéziaiak ellen, gyorsak, erősek és képesek gólt szerezni. Így mindenképp számolnunk kell velük, de az egész svéd csapattal számolnunk kell. Az biztos, hogy a csatárok kiemelkedően teljesítenek, ugyanakkor a mi csapatunk is erős, így bízunk abban, hogy 3 pontot ünnepelhetünk a meccs végén.
A spanyolok pedig holnap 18 órától Szaúd-Arábia ellen javíthatnak, miután gól nélküli döntetlent játszottak a zöldfoki köztársasággal első meccsükön. Lamine Yamal csereként lépett pályára azon a találkozón. A Barcelona 18 éves klasszisa elmondta, hogy sérülése után várhatóan még holnap sem lesz a kezdő csapat tagja.
Fizikailag egyre jobban érzem magam, és nagyon várom a vasárnapi találkozót. Sokáig nem léphettem pályára, úgyhogy már az a 20 perc is nagy élmény volt, amit a zöldfoki köztársaság ellen kaptam. Egyelőre nem gondolom, hogy egy teljes meccset végig tudnék játszani, de akárhogy is számít rám a szövetségi kapitány, nekem abban a szerepkörben kell a legjobb teljesítményt nyújtanom.
Nemzeti Sportkrónika.
A Barcelonét a vízilabda csapatának színeiben lőtt utolsó góljával bajnokok ligáját nyert Burián Gergely. A spanyol együttes a múlt szombati döntőben a Proreco győzte le 17-16-ra. A barcelonai csapattól távozó vízilabdázó a Nemzeti Sportrádióban nyilatkozott a sikerről Erdei Márknak.
Picit még hihetetlen kimondani, hogy eljutottam erre a szintre, hogy bajnokok ligája győztesnek mondhatom magam, és nem is akármilyen úton, ugye a Ferencváros meg a Recco állítom, hogy papíron erősebbek nálunk, és a világ két legjobb csapata. Szerencsére itt a szezon végén olyan taktikát tájtottunk össze, amivel meg ahogy játszottunk, szerintem itt január óta, szerintem igenis bebizonyítottuk most, hogy mi vagyunk és mi voltunk a világ legjobb csapata.
Azért azt se felejtsük el, hogy a döntőnek a mindent eldöntő gólját is te szerezted.
Mi jutott utána először eszedbe, amikor vége lett a mérkőzésnek, hogy de jó, megvan ez a Bajnokok Ligája győzelem, vagy inkább az, hogy nem jó szó a fricska, de hát mégiscsak ez egy fricska a klub számára, hogy te szerzed a BL eldöntő gólt, és ezek után nem tudsz ott maradni.
Akkor nem hozott eszembe, nem az, hogy egyszer nem hiszem el, hogy nyertünk, mert tényleg egy óriási kiesett le a szívemről. Nem csak ezen végre nyertem egy döntőt, hanem hogy azért egy nem mindennapi kupát nyertem, meg nyertünk meg közösen, és ez már csak egy másik pikantéria, hogy szerencsére ez a lövésem a végén bejött, és így tudtunk nyerni, így nem tulajdonítottam nagy dolgot, hogy most pont én, mert hogyha én nem lövök egy gólt se, de a simán nyerünk, azt is aláírom. Jó érzésre tölt el, hogy még ennyit így meg tudtam mutatni magamból, hogy én ilyen sportember vagyok, és hogy annak ellenére, hogy a közös utunk az nem fog folytatódni, én a utolsó percig, másodpercig mindent megtettem a klubért.
Negyedik helyen végzett a magyar női karcsapat a Franciaországban zajló vívó Európa-bajnokságon. A Battai Sugár Szűcs utca, Spisz Anna, Pusztai Liza alkotta négyes a bronzmérkőzésen az olaszoktól kapott ki 45-34-re, így akárcsak tavaly ezúttal is negyedik lett az EB-n. A finn Mikol Árkász lett a Szolnok férfi kosárlabda csapatának új vezetőedzője, erről számolt be ma délelőtt hivatalos oldalán a Magyar Kupa címvédő együttes. A bajnoki ezüstérme szolnokiak múlt héten jelentették be, hogy az eddigi vezetőedző Vedán Bosznics távozik a kispadról. Helyére érkezik a finn szakember, aki korábban a finn és a francia vonalban is edzősködött. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
A Duna a hazai szakaszán apad, a folyó igen alacsony vízállású, vízének hőmérséklete. Komáromnál 19,6, Budapestnél 22, Mohácsnál 22,7 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Az Inn Serdingnél 379 centis, mederteltsége 27%. Dunai vízállások. Felink 257-5, Hofkirchen 198-6, Passó és Tat 448-7, Engelhárcel 392-34, Linz 359-35, Ips 232-19, Kinstok 219-11, Kornajburg 236-19, Wildungsmauer 192-20, Dévény 179-13, Pozsony 304-29, Dunaremete 104-19, Medve 139-14, Nagybacs 103-16, Gönyő 59-16, Komárom 115-15, Esztergom 93-14, Nagymaros 40-14, Budapest 157-14, Dunaújváros 28-13, Dunaföldvár mínusz 84-13, Paks 62-16, Dombori 109-20, Baja 213-19, Mohács 242-21, Bezdán 94-26. Az Apatinról nem jelentettek, Gombos 165-26, Vukovár 163-31, Újvidék 166-28, Zimony 264-42, Ómoldova 718-83, Orsova 2510-97, Gruja 68-26, Gyurgyu 14-16, Csernavoda mínusz 32-21, végül Brájlá 104 cm, 21%. Gázló viszonyok a Dunán. A folyó magyarországi szakaszán ma 32 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 28 deci, széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1600 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 23 deciméter, széle 110, hossza 400 méter, középen 27 deciméter, szélessége 90, hosszúsága 400 méter. Dunaföldvár
Szentendrevár és az ország határ között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajóút szűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelségek a Duna mellék folyóin. A Rába Szentgotthárdnál -98,3, Árpásnál -89,9, Győrnél 209,24. A Marcal-Móric hídánál ma -29 cm-en áll, medertelsége 13%. Az Ipoly-Nógrád szakálnál a 33 cm medertelsége 5%. Balassagyarmatnál -89 cm-t mértek 6%-os medertelség mellett. A Siós-Imon tornyánál 115-15, Szekszárnál 276-40. A Mura-Letenyénél 133 cm-es medertelsége 18%. A Dráva-Örtilosnál -27-23, Bacsnál -58-15, Drávaszabolcsnál 79-21. A Tisza hazai szakaszán enyhén változó vízállásokat mérnek, a folyó a duzzasztásmentes, vagyis az Áhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Az Áhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 21,5, Tokajnál 23,6, Szolnoknál 24,3, Szegednél 23 Celsius fok. Mai vízállások és medertelségek a Tiszán. Tiszabecs -222, 4 Vásárosnamény -185, 4 Záhony -306, Dombrád 14-20, Tokaj 468-59, Tiszalőkalsó -44-27, Tiszafüred 564-72, Kisköre felső 751-65, Kisköre alsó -305-3, Szolnok -264-3, Csongrád -154-15, végül Szeged 92 cm, 27%. Információk tavainkról. A Balaton átlag vízszintje ma 77 cm, medertelsége 41%, átlag vízmérsége 325 cm, hőfok a Siófoknál 25,1 Celsius fok. A Velencei tó Agárdnál ma 54 cm-en áll. 1%-os medertelség mellett hőfoka 26,8 Celsius fok. A Fertőtó Fertőrákosnál ma 35 cm-en áll. Medertelsége 39%, hőfoka 26,4 Celsius fok. Kedves hallgatóink, az adatokat megtalálhatják az Országos Vízjelző Szolgálat honlapján a www.hidroinfo.hu-n. A vízállás jelentést hallották.
Műsorajánlat. Régi repülőgépek, repüléstörténeti emlékek, szimulátorok, szárnyaló történelem, égbetörő repülőkiállítás több ezer négyzetméteren, friss saláta, zamatos cseresznye, kovászos kenyér, házi készítésű lekvárok, zöldségkrémek, amikor a termelő személyes jó barátunká válik, kosárnyi közösség a minőségi étkezés jegyében. A Tisza hullámai és hangulatai színekbe öltöztetve, tájképfestészet modern, fiatalos lendületben. Szólnak érdekes emberei, értékálló alkotásai.
Országjáró szombat délután 3:30-6 a Kossuth Rádióban.
Gyógyító állatok.
Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
Amikor egy érintés is segít.
Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
Jó érzés.
Jóra valók. Ma 17:25 a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán.